Márk evangéliuma 4. fejezetéből fogok olvasni a 35. verstől a 40. versig. Tehát Márk evangéliuma 4. fejezet 35. verstől a 40. versig. Hallgassuk meg fennállva. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a bánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltetek ennyire? Miért nincs hitetek? A nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy mi is így ismerhetünk, mint a te tanítványaid megismerhettek többször, hogy te hatalmas Isten vagy, a te szabadra csend támad, a te szabadra engedelmeskedik minden. Áldunk azért, hogy olyan erő volt a te szabadban, hogy világot hozott létre. Előállt az univerzum, előálltad az egész világ, és megtelt élettel. Áldunk, hogy ilyen ereje van a te szabadnak ma is, a te igédnek, szavának. Szeretnénk átélni, hogy most, amikor halljuk, hallgatjuk a te igédet, legyen hatással ránk. Hagy buzduljon föl bennünk a lelki élet. Hagy hozzon olyan hatás, megújulást az mi életünkben, amit tud hozni a te igéd, a te szabad. És áldunk, hogy a te szabad a mi szívünket is le tudja csendesíteni. Nem csak a vihart, nem csak a különféle égzengéseket tudja elnémítani, hanem szívünk aggódó, szívünk félő érzéseit is, viharait is. Áldunk ezért téged. Hagy legyen csend a mi szívünkben, hogy a te halk, szerint hangodat meghallhassuk most majd ezen a délelőttön. Amen. Tennap volt egy kis vihar itt Karcagon. Hát nem ezért hoztam a viharos történetet a testvérek elé, de egy ilyen viharos történet álljon itt előttünk. Egy esti utazásról olvashatunk itt a Szentírásban, amikor Jézus és a tanítványok készülnek átmenni a túlsó partra. Csendes vizen indulnak el, csendes a víz, és egyszer csak nagy vihar támad ez a Genezáret taván, és meglepi őket, és elég nehéz helyzetbe kerülnek. A Lukács evangéliumából, ha elolvassuk a történetet, mert ott is meg van írva, akkor azt veszük észre, hogy ahogyan hajóztak, Jézus közben elaludt. Mert csendes volt ez a hajózás. Így indult. Nyugodtan indult a hajózás. Lehet, hogy tükörsima volt a víz, vagy éppen csak a hullámok egy kicsit nyaldosták a hajónak az oldalát. Egy picit ringatózott, és könnyű ilyenkor elaludni. És Jézus ezen a csendes vizeken szépen elalszik. Mikor hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélybe forogtak. A csendes utazás egyszer csak nagyon viharossá válik. Nagyon ismert az, hogy a Genezáret taván tényleg így működnek a dolgok. Hogy eleinte olyan csendes, olyan nyugodt a víz, és hirtelen föltámad a szél, és hirtelen vihar csap le a tóra. Sokszor megtapasztaljuk, hogy a Balatonon is van ilyen, hogy olyan hirtelen, olyan gyorsan, hogy még a vitorlás is alig tud kijönni, vagy már nagyon viharos vizeken jön kifele, pedig már elindult időben, mert lecsapott hirtelen és nagyon gyorsan a szél és a vihar. És pillanatok alatt minden megváltozik. Valahogy az életünk is sokszor ilyen. Olyan csendes, olyan nyugodt, sokszor tudunk aludni, tudunk pihenni, tudjuk élvezni e világnak a habjait is, már a szó jó értelmében. Élvezzük mindazt, amit adott Isten, sejnesen simogat az élet, mondjuk is, hogy az az évünk olyan szép volt és olyan jó volt esetleg, vannak ilyen esztendeink, olyan nyugodt, olyan pihentető, olyan csendes volt. És nem egyszer éljük meg azt, hogy úgy hirtelen meglep bennünket a vihar. Úgy a semmiből föltámad valaki. Meghal valaki a családban, nem számítunk rá, puf, és már gyászban vagyunk. A gyász viharába kerültünk. Már ott gyülekeznek a nagy viharfelhők. És jön a sírás, jön a gyásznak a fájdalma. Pedig előtte olyan jó volt minden. Olyan csendes volt minden. Vagy valaki dolgozik a munkahelyen, olyan nyugodtan, boldogan, és egyszer csak betoppan a főnök, és kijelenti, hogy holnap már nem kell jönni. És minden olyan hirtelen viharossá válik. Nem tudjuk kiszámítani életünknek a viharait. Sokszor így törnek ránk, ahogyan itt a Bibliában is olvasok. Hogy minden olyan csendes, olyan nyugodt, és egyszer csak hirtelen meglep bennünket. Valamilyen tragédia, valamilyen gond, valamilyen baj. És már olyan viharossá válik körülöttünk minden. Lehet, hogy olyan szép, nyugodt napod van, és úgy telt el a munkaidő, úgy telt el a nap, és hazamegy valaki, és sír a feleség, sír a gyerek, mert nekünk nem volt olyan jó napjuk, és már vihar támad a családban. Mennyi minden lehetőség, mennyi minden gond tud bennünket gyorsan és hirtelen meglepni, és véget vetni a csendes, nyugodt, mondhatjuk így, kiegyensúlyozott életünknek. Hát így történt ebben az esetben is. A tanítványokkal. De nézzétek meg, így történt Jobban is. Minden olyan szép volt az életében. Meg volt a gazdagság, meg volt az egészség, meg volt a család, tisztelték az emberek, sőt Jobb jótékonykodott, segítette az éhezőket, segítette azokat az embereket, akik rászorultak, ezért tisztelték is őt, és minden pillanatok alatt megváltozott. Emberek elfojtották tekintetüket tőle, emberek megvetették, emberek kiottatták, mert vihar támadt az életében. És olyan vihar támadt az életében, Jobb életében, hogy egyik hullám jött a másik után. Talán vagyunk mi is így. Hogy alig, hogy elmúlik egy hullám, jön megint a következő. Pedig olyan jó lenne kipihenni. Olyan jó lenne, hogy elég ennyi uram, ne jöjjön már megint. És megint jön. És ahogy felocsodunk, már a következő is jön. És valahogy Jobb életében, és pont erről olvasunk ott a Jobb könyvének a legelején. Hírnök érkezett Jobbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legeléztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig Kaldérre hányták. Csak én menekültem meg, hogy ilyet hírt adhassak neked, hogy mi történt az szolgáival, mi történt az állataival. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Míg ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt, a káldósok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat. A legényeket pedig Kaldérre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkedett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak, és borozgattak, elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát. Az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem, hogy hírt adhassak neked. Jobbekor fölállt, megszaggatta köntösét, megnyírta a fejét, aztán a földre esve leborult. Minden előtt olyan szép volt, és egyik hullám jött a másik után. Még be sem fejeződött az egyik hír, hogy feleszméljen, jött a következő rossz hír. És mondhatnánk ezt, hogy hát nem volt ennyi vihar elég? És jött a következő, hogy még beteg is lett. Hogy még az egészségét is elvesztette. Hogy megtépázta ezt az embert az életnek nagy viharai? És hogy megtépázt téged, meg engem az élet gondja, nehézsége és viharai? Olyan jó, hogy azt tudott tenni, mint Jób is tette, hogy leborult az Úr előtt. A viharban, a nehézségben odafordult ahhoz, aki biztos menedék, aki biztos támasz, aki biztos segítség az embernek az életében. De én most nem arról szeretnék beszélni, hogy nekünk mit kellene tennünk, legfőképpen a viharban, hanem arról szeretnék beszélni, hogy ebben a történetben, amit felolvastunk, mit tett Jézus? Mert nagy tanulság ez előttünk. Mit tesz Jézus a viharban? Mire tanítsa a tanítványokat? Mire tanít bennünket? Hogy mit kell tennünk az élet viharaiban? És mit tesz a te életed viharában, Jézus? Nézzük meg ezt. Kit is ismerhetünk meg az élet viharában, Jézusban? Azt olvassuk, hogy Jézus úgy éri a vihar, hogy alszik. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vántoson aludt. De a vihar nem ébresztette föl, hanem ő a viharban is alszik. És a tanítványok össze-vissza futkosnak a hajóban, hiszen kezd megtelni vízzel, akkor a hullámok vannak, hogy becsapnak, és kezd úgy állni a dolog, hogy ez a hajó el fog süllyedni. Itt fognak veszni ebbe a viharba. Minden megpróbálnak, minden eléket összeszedik, hogy átvészeljék ezt a vihart. És azért ott a szemük sarkából látják azt, hogy Jézus nem segít. Jézus nem kell föl. Jézus ott alszik. Hát egyből előjön az ő szívükből, hogy hát Jézus, te, aki törülsz sok emberre, hát velünk nem törülsz, hogy elveszünk. Amikor fölkeltik, akkor ezt mondják. Ezt hányják a szemére. Neked milyen érzés az, amikor az élet viharaiban ezt éled át. Küszködöl, próbálkozol, úgy érzed, hogy elmerülsz, és úgy érzed, és úgy látod, Isten nem tesz semmit. Alszik. Miért nem jön már? Miért nem ment ki? Miért nem segít meg? Miért nem húz ki ebből a bajból? Hát nem törődik velem az Isten. Nem segít meg. Miért nem fut? Hát én vagyok az ő gyermeke. Hát én vagyok az ő báránya. Hát nem látja, hogy milyen nagy bajba vagyok. Nem átéljünk valami hasonlót, mint itt átélték a tanítványok. Jézus alszik. Nem csinál semmit. Nem segít. Kettő üzenete van ennek a képnek. Számunkra, hogy Jézus alszik. Az első az, hogy így kéne a vihart fogadni. Jézus olyan nyugodt, mert tudja, ők itt nem vesznek el. Ő neki hite van, hogy az Atya kezében vannak. Hogy ez nem fog vesztükre válni, ez a vihar. Ezért ő nyugodtan tud pihenni. De a tanítványoknak nincs hitük, hanem ők kétségbe esnek, és rohangálnak, futkorásznak félelmükben, menteni akarják a menthetőt. és támadnak ilyen gondolatai, és gondolataik, hogy nem törődik vele az Isten. Az nem hív ember életében, mert a hitét elvesztő ember életében történik ez a kétségbeesés. Hogy nem törődik velem az Isten a bajban. Hogy nem segít meg. Amikor nekünk is a hitünk kezd lenullázódni, akkor érzünk így. De úgy kellene érezni, mint Jézusnak, akinek hite van, hogy nem ér semmi baj. Az atyakar karjában vagyunk. Isten szeretetében vagyunk. Meg is mondja Jézus a tanítványoknak, amikor lecsendesíteni a vihart, miért féltetek ennyire? Miért nincs hitetek? Mert ha hitetek lett volna, akkor ti is nyugodtak lettek volna, mint én ott a hajóban. Ezt próbálja tanítani a tanítványoknak Jézus. Éld meg úgy az életed viharait, hogy benne hiszel. Hogy benne nyugodt maradsz. Ha körülötted minden tombol, minden ellened van, és szaknak a hullámok át a fejed fölött. Te tudhatod, életem hajójában, ott ad én Istenem. Életemben ott van Isten szent lelke, és ő nem alszik. Velem van, még ha most csendben is van talán. Még ha most nem is egyből húz ki ebből a helyzetből engem. Tudom, hogy biztonságban lehetek. Életem megváltva van, az ő kezében vagyok. Olyan jó, hogyha ilyen hittel vagy a te életed viharaiban. Ezt tanítja Jézus ott a tanítványoknak. Ezért tud olyan nyugodtan aludni. Ezért nem kell föl. És nézzétek meg, hogy Péter ezt megtanulja. Péter ezt megtanulja, ezt a próbát. Mert ő is kerül egy óriási veszélybe, életveszélybe, amikor Heródes elkapja, elfogadja. Már Jakabot kivégeztette. És most elkapja Pétert is. És következik a tárgyalás a következő napon, hogy elé vezettetik. Nem kérdés, mit tett volna Heródes. Megölettette volna Pétert. Péter ott van a börtönben, és mit olvasok róla? Jár kell a börtöncellába. Rágja a körmét. Tépi a haját. Sír. Úgy alszik, hogy alig lehetett fölkelteni. Olyan mély álomba merült. Hát tud az ember így aludni egy műtét előtt? Tud az ember így aludni egy érett veszélyben, ott a börtönben, hogy lehet másnak kivégeztetik? Igen, tud, hogyha tudja hitáltal, hogy itt is vele van az ő mestere. Itt is az élet hajójában ott van Krisztusa. És Péter ezzel a nyugalommal tudott aludni, és felébreszti majd ebből az álomból az angyal, megérkezik időben a segítség, mert több napja ott van már a börtönben, és kivezeti úgy, hogy lehullanak a láncok, kinyílnak a börtöncellák ajtajai, meg a kapunak az ajtaja is, és már azt veszi észre, hogy ott van a városban, szabadon, mehet oda, ahova akar. Milyen jó, hogyha ilyen hittel, ilyen nyugalommal tudod fogadni életed gondjait, problémáit, nehézségeit. Ezt tanítja Jézus nekünk. Legyen hited, fogadd így, benne vagy Isten martában, bele van vésve a te életed. Ott vagy, a viharok közepette is. Aztán a másik üzenet ennek a történetnek, ennek a képnek, hogy Jézus időben kell fel. És Isten mindig időben kell fel, hogy segítsen. Péternél is, meg itt a tanítványok életében is. Ő nem engedi azt, hogy feletté meg legyél kísértve. Ő lehet, hogy valami próbatételben tényleg úgy csendben van. Mondjuk sokszor azt tapasztaljuk, hogy bátorít, segít, megszólít. De sokszor mi azt szeretnénk, hogy ments ki. Éppen, hogy fúj a szél, éppen jön az első hullám, és arcunkba csap az életnek vihara. Most ments ki egyből bennünket, Urunk. De Isten nem ment ki egyből. Hát akkor hogy nyilvánulna meg a te hitet? Hogy mutatkozna meg a hitbeli meggyőződésed? Ő tanítani akar, hogy bízzál benne a viharban is. De ne feledd el, úgy bízz benne, hogy tudhatod, időben kell föl. Időben kell föl, érted, Jézus? Időben mozdul meg, és cselekszik. És lecsendesíti, félbevágja életed viharát. Megoldja azt a gondodat. Lecsendesíti a te szívedet is, és lecsendesíti a körülötted lévő gondokat is. Olyan jó, hogy ezzel a hittel élhetjük a mi életünket. Erősödjünk meg ebben a hitben, hogy bízhatunk Istenben, nyugodtak maradhatunk, mert ő felkel az övéért, mert ő cselekszik az övéért. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok a sziság. Ezt élhetjük meg, ezt élhették meg a tanítványok. Nem süllyedtek el. Időben fölkelt Jézus. Aztán, ahogyan itt gondolkoztam, egy olyan üzenet is jött, hogy milyen nagy vigasztalás az, amit itt látunk. Mert a vihar az nagy hanggal van. Az égzengést meghalljuk. Sokan, amikor vihar van, nem a hajón, a szobájukban, a kőépületükben sem tudnak aludni. Úgy telik el az éjszakájuk, egész éjszaka a vihar van, hogy nem alszanak. Mert nem tudnak abban a hatalmas szélzúgásban, csattogó villámok közepette aludni. És nézzétek csak, Jézus nem ébreszti föl sem a csapkodó hullám, sem a becsapó hullám, már pedig lehet, hogy még arcul itt csapta. Sem az égdörgés, sem a villámlás nem ébresztette föl Jézust. De a tanítványok hangja, a tanítványok kérése, a tanítványok segítségű hívása már felébresztette. Micsoda üzenet van ebben? Hogy Jézus föl kell a tanítványok hangjára, de nem kell föl a villámok csattogására, a hullámoknak az erejére, a szélzúgására. Pedig azért az hangosabb volt, mint a tanítványok hangja. Istent nem az érdekli, hogy földrengések, csattogó viharok vannak ebben a világban, hanem az érdekli, hogy megszólította az ő gyermeke. Hogy fölkiáltott hozzá az ő gyermeke. És akkor az Isten föláll, fölkel trónjáról, és mozdul érted. Milyen nagy dolog ez, hogy ezt élhetjük át, ezt élhették át a tanítványok. Jézus nem kell föl, de az ő hangjukra, az ő ébresztő szólásukra, amiben még úgy odahányt szavak is vannak, mégis föl kell a megváltó. Mégis föl kell a Messiás. És segítségünkre siet. Ezt olvasom a Zsoltárok könyvében. Az Úr szeme látja az igazakat. Füle meghallja kiáltásokat. Teljesíti az Istenfélők kívánságát. Meghallja kívánságokat és megsegíti őket. Hogy olyan szépen fejezik az 55. Zsoltár 18. verse. Bár reggel, délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Meghallja az emberi gyenge hangot a mindenható Isten. És mozdul, és fölkel, és segít neked. Ezt élhetjük át, amikor imádkozunk, amikor hozzájövünk, amikor Jób is hozzá kiáltott, vagy a tanítványok hozzájöttek, és amikor te is hozzá kiáltasz, átéled, hogy fölkel az Isten. Amikor háborog a szívem, talán az aggódástól, vagy a félelemtől, vagy valamilyen más indulattól válik viharossá ott a lelkem. És oda kiáltok Istenhez, oda jövök hozzá. Egyből mozdul, egyből csendet tud teremteni, egyből be tudja árasztani szívembe az ő szeretetét és békéjét. Egyből cselekszik az övéért. Nekünk ilyen Istenünk van. Őt láthatjuk ebben a történetben, hogy mennyire érzékeny az övéért, mennyire cselekszik az Isten az övéért, és meghallja a szavuknak kiáltását. És föl kell. Hát fölkeltad, Isten, hogy segítségünk te siessen ott a mennyben, eljött erre a világra, és fölfogta a világ legnagyobb viharát, az ítélet szelét, az ítéletnek villámását. Ő maga fogta föl, ott a kereszten. Ő maga halt bele, hogy ez a vihar téged el ne érjen. Ez a viharba te ne részesülj, ne kerülj a kárhozatba, az örök halálba. Ő lement még oda is. És ott is hirdettetett az ő győzelme. Értettette mindezt. És támad föl, és éled a Jézus. És ott van minden életed viharában. De azt a nagy vihart, az ítéletnek nagy viharát nem kell elszenvedned. Ha hiszel ő benne. Ha ő a te szeretett atyád, szeretett Istened, ha ő benne vetett bizodalmadat, akkor te nem mész arra a súlyos ítéletre, nem kerülsz abba a viharba, hanem átmentél a halálból az életbe. Ezt élheti át a hív ember. Fel kell értünk az Isten. Fölkelt mi életünk embereket, hogy megváltson, megszabadítson, hogy kimentsen bennünket, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Kiragad bennünket ebből a viharból, de az életünkben bizony vannak viharok. De ott is ő van veled, ő kell föl, ő hallja meg kiáltásodat, ő indul el segítségedre. Időben, pont akkor, amikor kell. Aztán ebben a történetben még látjuk azt is, amikor Jézus így lecsendesíti ezt a vihart, nagy hatalommal, nagy erejével, mert neki erre hatalma van, hogy nem marad csendben utána Jézus. Hanem ebben a csendben már megkérdezi a tanítványait. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Isten mindig ezt veszi, amikor vége van a viharnak. Életed viharának. És nem jól álltad ki a vihart. Így álltad ki, mint a tanítványok, hogy kis hitű voltál, féltél, aggódtál, akkor számíthatsz arra, hogy az Isten kérdezni fog. Meg fog kérdezni téged. Nem marad el a kérdése. Ha kiálltad jól a vihart, nem lesznek kérdések. De ha nem, Isten kérdezni fog. És az ő kérdésével rámutat valamire. A tanítványok kis hitűségére, a tanítványok hitetlenségére és félelmére. Vagyis életünknek arra a pontjára, ahol a viharban elbuktunk, elestünk, nem jól vizsgáztunk. Isten ilyenkor mindig kérdez. Péter háromszor megtagadja az ő urát. És ott ennek a tónak a partján, vagy úgy is olvasjuk, a Tiberiás tengernél, Jézus föltesz a kérdést. Simon, Jóna fia, szeressz engem? És éppen ezzel a kérdéssel mutat rá valamire, és billenti helyre Pétert. Vagy Illés, amikor megfárad, nem jól vizsgázik, elmenekül az országból, bebújik egy barlangot a Hóreben. Isten kérdez. És azt mondta Illésnek, mit csinálsz itt, Illés? Nekem nem itt kéne lenni. Ezt nem mondja Márki, majd Illés tudja. Amikor helyreáll, egyből visszamegy az országba, mert nem itt a hely. Nem itt kell keresni, mert csinálni neki valamit, hanem abban az országban. Vagy amikor jönnek az asszonyok a sírhoz, és keresik, mert látják, hogy üres a sír, hol van Jézus teste? Akkor is fölhangzik a kérdés. Angyalok teszik föl, mit keresitek a holtak között az élőt? Nem kéne hinni? Nem megmondta, hogy föltámad? Persze nem így mondják már, hanem idézik, hogy mit hallhattak. Isten mindig kérdez, amikor elbuktál egy próbában, amikor már csend támadt, amikor már vég annak a próbának, és te elbuktál. Kérdez az Isten. Kérdéseket tesz fel. És azért teszi föl ezt a kérdést, hogy legyen ebből bűnvallás. Legyen ebből bűnbánat. Tanulj belőle, hogy ő megbocsásson, eltörölje vétkeidet, helyreállítson. Ezért kérded az Isten. De mi úgy szeretünk válaszolni, meg úgy szeretünk cselekedni, ahogyan a tanítványok is. Nézzétek meg, hogyan reagálnak. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Mint ha semmit nem kérdezett volna Jézus. Menjek tovább. Ők másra figyeltek, ők azt nézték, hogy mit tett, nem pedig azt hallották meg, hogy mit mondott Jézus, mit kérdezett. És nem így vagyunk mi is a próba után? Elbuktunk, és akkor soroljuk, hogy mit tett az Isten? Hogyan szabadított meg a próbából? Nagyon jó, hogy mondjuk. De elbuktunk, halt meg a kérdését is. Mert azért tette fel, hogy a legközelebbi próbában ne így viselkedjen. És a tanítványok bizony beleestek ugyanebben a hibában, egy pár fejezettel utána. Újra messzél van, újra ott vannak a tó közepén, csak most Jézus vizen járva megy hozzájuk. És megint van félelem, megint van megijedés, megint nem okultak, mert kemény volt az ő szívük, mert nem hallották meg ezt a kérdést. Sokszor mi úgy elmennénk egy próba után, és nem látnánk meg bűneinket, vétkeinket, bukásainkat, ha Isten nem kérdezne meg tőle bennünket. Meg kell sajnos kérdezni az embert, mert az ember tovább siklik a bűnei fölött. Mert az ember nem akarja hallani a bűneit. Mert az ember el akarja takarni a vétkeit. De nézzétek meg, az Isten nem olyan durván, keményen megmondja nekünk a szemünkbe, mint valamikor sok ember, hanem szeriden megkérdezi. Kérdéseket tesz fel. Megvalljuk, hogy azt a takarót, amivel letakartuk, fölfedjük, és kinyissuk a mi szívünket, és mondjuk azt, hogy Uram, bocsáss meg, mert ezt a vihar sem úgy éltem meg, ahogyan meg kellett volna. Tisztíts meg engemet. És amikor az ember ezt átél, ezt a helyreállást, a következő viharban nem biztos, hogy így fognál viselkedni, hanem megerősödve tud belemenni, egészen más szívvel, egész más lelkülettel. Isten segítsen nekünk tehát az élet viharaiban, mert az élet viharaiban jutunk kell arra a csendes partra, ahol már nem lesz vihar, jutunk kell oda, ahol már soha nem tapasztalunk nagy hullámveréseket a menny dicsőségébe. De sok nyomorúságon, sok viharon kell nekünk átmennünk. Ezt láthatjuk a Szentírásban, és ezt tapasztalhatjuk az életünkben. De ne feledd, Jézus az életed hajójában van, ha te behívtad a te szívedbe és életedbe, és megváltóddá tetted. Elfogadtad hitáltal az ő megváltását. Ott van a te szívedbe, életedben. Nyugalomra, csendre int téged a viharokban. Hogy így érdek, hogy bízz benne. Megtapasztalod, hogy hangodra föl kell. Időben cselekszik. Időben csendet hoz. Időben kihoz abból a próbából. Nem enged fölöttébb kísérteni. És ha el is bukol, azért kérdez, mert jót akar neked. Hogy helyreálljon a te életed, hogy megtisztuljál minden bűntől, hogy megszentelődjön a te szíved és életed, és a megszentelődés útján haladva az élet további viharait jobban állt ki, nagyobb hittel, nagyobb bizalommal. Hát kívánok mindenkinek jó hajózást az életében. Hajózzunk együtt a menny felé, és hitáltal ő benne bízva éljük meg, hogy lehet nyugodt szívvel átélni életünk viharait. Amen. Áldunk téged, Istenünk. Köszönjük, hogy a viharokban számíthatunk rád. Köszönjük, Urunk, hogy te fölkelsz a mi hangunkra, kiáltásunkra, könyörgésünkre. Ha megszólítunk téged, ha vágyakozó szívvel kérünk téged, és hozzád jövünk, te meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy elküldted fiadat Jézust, aki fölkelt mennyei trónjáról, eljött erre a világra, hogy viharokat éljen át, és fölfogja az emberre tornyosuló legnagyobb vihart, az ítélet viharát. Mert mi mindannyian a bűneink miatt el kéne vesznünk, halálba kéne kerülnünk, az örök kárhozatra. De köszönjük, hogy te fölkeltél értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Te meghaltál ott a Golgotán, belehaltál abba a nagy viharba, hogy fölfogjad, de fel is támadtál és élsz, és ezért téged be lehet hívni életünkbe. Hívunk téged, jöjj, lakozzál ott bennünk, és köszönjük, hogy bennünk lesz hitáltal, és életünk viharait úgy élhetjük át, hogy nem egyedül vagyunk, hanem ott vagy velünk, egészen közel, ott bennünk. Köszönjük, hogy így elküldted a szent lelkedet, és nem vagyunk magányosak, hanem bennünk élsz. És áldunk azért, hogy te tanítasz bennünket a nyugalomra, sőt, te békességet, nyugalmat tudsz adni a nagy viharunkban is. Meg tudod áldani nyugalommal a benned hívőket, a benned bízókat, és nem háborog a szívük, pedig minden háború körülöttük. Köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmedet, szeretetedet, és áldunk azért is, hogy a viharnak mindig hatása volt, és nem tart végtelen ideig, mert te lecsendesíted, mert te kimentesz abból a gondból, bajból, mert te megoldást adol, és áldunk ezért, hogy oly sokszor megtapasztalhatjuk ezt az életünkben, sőt, egyszer minden vihar elcsendesül, minden hullámverésnek annyi lesz, és ott lehetünk a menny dicsőségébe, a te trónusodnál, örökön örökké. Te erre a csendes helyre, erre az áldott helyre, erre a békés helyre akarod bennünket elvezetni. De köszönjük, hogy már most is adod a te békességedet. És áldunk azért is, Urunk, hogyha nem járjuk jól ki életünk viharait és próbáit, és a kísértéseket, akkor te nem durván, nem odacsapva, hanem szeliden megkérdezel bennünket. Mert szeliden el akarsz vezetni arra a megoldásra, hogy megszabaduljon a mi szívünk a bűntől, hogy megtisztuljon a mi lelkünk, és benned megnyugodjon a mi szívünk. Köszönjük, Urunk, hogy életünk próbáiban tanulhatunk, és életünk próbáiban egyre jobban haladhatunk a megszentelődés útján. Kimondjuk, nem szeretjük a viharokat, nem szeretjük nagyon a próbákat. Mégis elmondhatjuk, hogy sokszor egy-egy próbatétel után javunkra vált, javunkra formáltad, javunkra alakítottad. Kijöttünk belőle megszentelt módon, megtisztulva. Rádöbbentettél vétkeinkre és bűneinkre, kicsinségünkre, és valamikor ehhez a vihar kell, hogy meglássuk, hogy mennyire nyomorultak, mennyire esendőek vagyunk. És köszönjük, hogy te hozzád jöhetünk bűnbocsánatért, hozzád jöhetünk megtisztulásért. Áldott legyen ezért szent neved. Amen. Amen.